nézzétek el nekünk, hogy tulajdonképpen van bennünk egy öröm. Ez az öröm az, hogy van egy hálózat, és aztán van valami csoportozás, és csoportok, és közösségek, hogy valahogy így vagyunk. Hogy nem csak valami előadás ez, főleg nem csak az én személyem, hanem hálózat, csoportok, közösség, és hát ezt én, na, jó. Szóval ez nekünk egy öröm, hogy ez így van. És akkor, gyerünk, belekezdek. Hol tartunk? Hát, ha én azt tudnám, ugye most már. De azért most köszönöm szépen, hogy megkaptam a figyelmeztetést, hogy már évek óta a sémákról van szó. És egyébként ráadásul kicsit zavarba is vagyok, mert egy továbbképzésem voltam múlt héten. Gyere majd minden alkalommal, jó? Mert majd rád nézek, és tudom, hogy hol kell folytatnom. Mert egy továbbképzésen voltam, és a továbbképzésen egy nagyon okos ifjú hölgy a következőt mondta, hogy kiszámolták ám a kutatók, hogy amikor elmegyünk egy előadásra, és ott egy előadó van, mondjuk ez a helyzet az, hogy nem ismerjük az előadót, nem tudjuk még, hogy mi vár ránk, föltenném a kérdést, mit gondoltok, mennyi idő az, ami alatt egy belső érzelmi és általában nem tudatos döntést hozunk arról, hogy ezt az előadót érdemes meghallgatni és figyelni fogok. 5 perc, 1 perc, 10 másodperc, jó, szóval micsoda képzett hallgatóság. 7-es másodperc. A 7 másodpercet azzal egy picit finomíthatjuk és puhíthatjuk, hogy a 7 másodperc után, vagy 7 másodperc alatt megszületik ez a nem tudatos érzelmi döntés, hogy ezt akarom-e hallgatni, vagy nem, és utána még 1 perc esélyt adok neki. Most már én ezen az időn végképp túlmentem, tehát én már teljesen esélytelen vagyok. Úgyhogy az esélytelenek nyugalmával sémákról beszélünk, de ez nem egy sématerápiás kurzus, hát én biztos nem mennék el egy sématerápiás kurzusra, hanem a sématerápia szakirodalma nagy segítségünkre van arra, vagy abban, hogy az életünket alapvetően meghatározó jelenségekről, eseményekről, kérdésekről tudjunk tájékozódni. Ennyi. Ezt használjuk sorvezetőnek. És tényleg még maradt 3 sémánk. 18 sémából. Hát egész jól állunk. Szokott az lenni, hogy évvégén vagy évelején kérdéseket lehet föltenni. De én elhussantam az év végéről, ugye, és éppen csak ide értem az év elejére, ezért most nem voltak kérdések. Arra gondoltam, hogy legyen ez a mai alkalom olyan, hogy én teszem fel a kérdéseket, és rögtön meg is válaszolom. Ez azért jelent nagy könnyebbséget, mert készültem rájuk, és ráadásul, tudjátok, ismeritek ezt, hogy miért szoktuk magunkat bántani, mert egyébként nem szeretem ezt a kérdezfeleleket. Nem, mert akkor valahogy az a félelmem vagy aggodalmam, hogy ti valami nem tudom, mit vártok majd tőlem. Én meg azt nem tudom adni. Ez szokott a félelmem lenni, hogy helyzetekhez hozzá tudok szólni, de pont a te élet nehézségedhez mit tudom én, hogy van. De most akkor miért lesznek kérdések és válaszok? Tudjátok, ez valahogy úgy van, hogy miért szoktuk magunkat bántani vagy szídni. De annak mi az értelme? Nem sokkal egyszerűbb lenne abba hagyni egyszer minden korra. De mégse így van, mert érzelmileg nehéz helyzetbe kerülünk, és elkezdjük mondani a nász nagy monológiát. De hülye, szerencsétlen vagyok, már az anyám se akart, az apám se később, hogy megszülettem, na és akkor az inkubátor, aztán nem is, aztán, na, jó, hát ezt a kötődésről el tudnám fütyülni, hogy mi az a kötődés az én életemben, na aztán nagy lesz, semmi fog meg jó, na az a kötődés is, aztán, tehát ezt elkezdjük mondani, látszólag hát jobb lenne abba hagyni, de mégse hagyjuk abba, és ennek van néhány oka. Az egyik, azért bántjuk magunkat, mert inkább magamat bántom, mint hogy ti bántsatok engem. Ez jobbnak tűnik. Azért, mert akkor a bántalmazás a kezemben van. Legalább most majd rá tudok készülni, és nem fogom magam úgy bántani, hogy magamat is meglepjem. Ezért föl tudok készülni a saját magamtól érkező bántalmazás, és egész jól meg tudom magamat védeni. Tulajdonképpen némi kompetencia élményem is van, és nem fogok teljesen kikészülni, mert az egész kontrollt sosem engedem ki a kezemből. A másik, ha megszoktam azt, hogy szídom magam, akkor amikor szídom magam, azzal a jó érzéssel folytathatom az életem, hogy biztonságban vagyok, mert az élet tényleg olyan, amilyennek gondoltam, tehát pocsék, és én hülye vagyok. nem mondom, hogy jól esik, de azért a biztonságérzetem növekszik. Mert hogyha a dolgokról mégiscsak tudom, hogy hogy vannak, és azok tényleg így vannak. És a harmadik, hogyha szídom magam, annak az az előnye, jó, bántalmazom magam, hogy ez az. Ha én szídom magam, nagy valószínűséggel át fogtok menni a másik oldalra. És azt mondjátok, jaj, Feri, nem vagy azért annyira hülye. Nem, jó, hát persze nem vagy egy matyó hímzés, de azért jó. És akkor egyszer csak zsebelhetek némi együttérzést. Tehát akkor most olyasmit csinálok, amit egyébként nem szeretek, kérdéset, és akkor válaszolok. Miről lesz szó? Na, a mai alkalommal a sématerápiának az alapjait szeretném még egyszer elmondani, persze úgy, hogy ez ne legyen nagyon unalmas, ha persze így szeretném, de nem biztos, hogy így lesz. Foglald össze, légy szíves, egy mondatban, hogy hogyan alakulnak ki a sémák. Ha egy mondatba kellene válaszolnom, ami persze nagyon nehéz dolog egy mondatba, de 3 éve beszélünk róla, és még nem fejeztem be. Na de mégis, ha egy mondatba kellene mondanom, akkor azt mondhatnám, hogy azokról a sémákról van itt szó, amelyek gyerekkorban valamilyen fizikai, érzelmi szükséglet hiányában alakulnak ki. A szükséglet kielégülésének a hiányában alakulnak ki. Ezekről a sémákról lesz szó. Magzatikor, csecsemőkor, kisgyerekkor, körülbelül első 6 életév. Az a 18 séma, amiről beszélünk, kisgyerekkorban alakul ki. Fizikai, érzelmi, szükségletre való, nem megfelelő válasz nyomán. Köszönöm ezt a néhány mondatos választ, így most egy picit már sejtem, hogy ez mi lehet, de tulajdonképpen mit jelent ez, hogy séma? A séma? Már vártam ezt a kérdést. Reméltem, hogy valaki ezt rögtön megkérdezi, mert így könnyebb lesz tovább menni. A sémák olyan belső mintázatok, amelyek, amikor azok kialakulnak, és most jön egy mellékszó, mellékmondat, nem kell hozzá trauma, traumatikus életesemény. Tehát nem szükséges az, hogy valami nagyon nagy baj történjen egyszer, vagy sok-sok-sok-sok-sok kis baj folyamatosan. Néhány baj is elég. És kialakulhat egy séma. Mikor ez a séma kialakul, ez azt jelenti, hogy ez valamiféle tapasztalati lenyomata a magzati csecsemő gyerekkori élményvilágunknak. Az egy lenyomat ideben, csak hogy mert nagyon korán alakul ki, ezért a személyiségünknek a struktúráját, az alapját, a szerkezetét fogja befolyásolni és módosítani. És az összes többi majd tulajdonképpen erre fog épülni. Hű, de érdekes! Akkor ez azt jelenti, hogy ezekkel a sémákkal élnek a felnőttek? Felnőtt korban ezekkel a sémákkal élünk? Ez ezt jelent. Nagyon köszönöm ezt a megértést, kifejező kérdést. Az azt jelenti, hogy felnőtt korban ezekkel a sémákkal élünk. Hogy vágjak most közben, hogy egy embernek egy sémája van? Van egy örömhírem, ha már séma legyen több. Ezért egy embernek lehet 2, 3, 4, 5, fagyiból se állunk meg egy gombócnál. Tehát lehet 1, 2, 3, 4, 5, többség, most 6 is lehet, értitek, most nehogy valaki azt mondta, hogy 5 lehet, nem? Tehát több is lehet. Több sémánk is lehet. Ezek a sémák, ahogy mondtam, gyerekkori élményvilágnak a lenyomatai. De mi a tartalmuk? Ha-ha-ha. Még jó, hogy készültem erre. A sémák tartalma, 4 dolgot tartalmaz minden séma. Gondolatokat, érzéseket, érzelmeket, szelektív emlékeket, és ezekhez, ehhez a 3-hoz kapcsolódó fizikai, testi állapotokat és érzeteket. Például, akkor most lépjünk ki a általánosságból, csökkent értékűség, szégyen séma, az egyik kedvencem, mert olyan sokakra jellemző. Ha én a csökkent értékűség szégyen sémával élek, ez aktív bennem, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy érzés és érzelem világomban gyakran megjelenik az aggodalom, a szorongás, ahogy ezt szokták mondani, nem tudom, hogy ez pontosan mi kisebb rendűségi érzés, hát ezt nem tudom mi. De szóval, na, az, ami nálatok van, az. Ez szorongás, aggodalom. Az ehhez kapcsolódó gondolatok.
Anász nagy monológia. Hülye vagyok, béna vagyok, szerencsétlen, úgyse fog sikerülni, úgyse vesznek föl. Úgy is kirúgnak. A kettő között meg kínlódás az egész. Sémához, tehát érzések, érzésekhez gondolatok kapcsolódnak. Mindehhez mi tartozik előszeretettel, nem is vesszük észre, de elkezdjük az emlékeket szelektálni, kigyűjtögetni, kiválogatni, és olyan emlékeket őrzünk magunkban nagyon elevenen, ami az érzésekhez és gondolatokhoz kapcsolódik, amelyeket a sémák diktálnak bennünk. Hát nem úgy van, hogy innen is, onnan is, amonnan is sokféle emléket őrzünk, és néha egy pozitívhoz nyúlunk, néha egy negatívhoz, néha egy széphez, néha egy napsütéseshez, meg egy borúshoz. Nem. Ez valahogy ahhoz hasonlít. Emlékeztek, hogy a társkapcsolat folyamatában előbb-utóbb eljutunk oda. Mindig így szoktam bevezetni, csak azért néztem rátok, és de profik vagytok. Kölcsönös neurotikus allergia. Ősszel azt hiszem ez az élmény a miénk, csak ez nem a virágportól van, hanem a férjemtől. Amikor elérkezek a kölcsönös neurotikus allergiáig, akkor körülbelül az az élményvilágom, hogy megőrjítesz, a gondolatom hozzá nem lehet veled élni. A következő kapcsolt gondolat, hova tettem a szemem, mikor hozzád mentem. És akkor erőszeretettel csináljuk azt, amikor a társunkról alkotott idealizált kép összetörik, egyszer csak a másikat elkezdjük démonizálni, és azt mondjuk, hogy kibírhatatlan, lehetetlen alak. Ezt a képet mivel szoktuk mi magunk megerősíteni? Mondok egyet, ez nem tartozik ide, de érdekes.
Miért? Azért dolgozunk, nem, hogy érdekes legyen.
Képzeljük el, hogy Dezsőt már nem látom úgy, mint a szerelem első bumjában, a hormonális bum tetején. Hát a Dezső... Nincs is kedvem róla beszélni, az van tulajdonképpen. És amikor azt gondolom, hogy a Dezsőről már nincs is kedvem beszélni, hogy erősítem meg ezt a világot, ami az érzések és gondolatok kapcsolódnak? Én egy nő vagyok. Ezt átélem. Ez még mindig jobb, mint amit múltkor csináltam, mert múltkor azt találtam mondani. Képzeljük el, hogy egy férfi vagyok. És, ahogy kimondtam, rájöttem, ez nem hangzik annyira jól. Hát ezért még mindig biztonságosabb azt elképzelnem, hogy nő vagyok. Most elképzelem, hogy nő vagyok. Szerintem a Dezső egy lehetetlen alak. Tuti, hogy nem lehet vele élni. Hát én már csak tudom. Szörnyű. 4 évesen tudtam azt, amit várok tőle. Igen, hogy a WC-t húzza le. Hát az 4 éves. Nem csinálja. Mindig mond valamit. Ja, persze. Ez az összes újságot már likvidáltam a Rötyiből. És hogy erősítem meg azt, hogy ahogy én látom őt, az maga a valóság. A szín, tiszta, kristálytiszta valóság. Hát, ha én egy nő vagyok. Örülök itt a 5-öknek, 6-oknak. Belőletek erőt merítek most. Összehívom a barátnőim. De most nem egy csevelyre, fecsegésre hívlak benneteket. Remélem átérzitek a helyzet komolyságát. Itt egy kapcsolatnak a jövője a tét. Ezért cukrászdába kell mennünk. Ez a minimum, ahogy ezért vagy az egyik legjobb barátnőm. Komolyan mondom, most egy picit sajnálom, nem te voltál az esküvői tanúm. Egy kicsit ezt most sajnálom. Mert ez úgy érzel engem, hogy erre volt szükségem. Na most, összehívom barátnőimet, és elmondom nekik, hogy a Dezső nem egyszer nem húzza a vécét. És a következő kérdést teszem föl. Persze, segítek a válaszadásban. Én mindig lehúzom. Most azt szeretném tőletek kérdezni, kitől kérdezem, ha nem tőletek? Ugye? Most az a kérdés, szerintetek ki a normális? Ha ő vagy én. Ez nem egy nehéz kérdés. Információk is megvannak. És akkor az én összes barátnőm a különböző sütemények és fagylaltok cuppogtatása és eszegetése közt kedvesen és nagyon megértően együttérzően bólintanak, és azt mondják, Margitkám, hát ez nem is kérdés. És így tulajdonképpen egy exakt kutatási eredmény részeként már biztos vagyok benne, hogy a férjem nem normális. És egy téves következtetésre jutok az összes téves folyamatban, hogy velem semmi baj nincs. Ez nem tartozott a témánkhoz. Mert a másik az érdekesebb. Mert az emlékeknél vagyunk, ugye? Hogy arról beszélünk, hogy a sémákban vannak gondolatok, vannak érzések, most például a csökkent értékűség szégyen sémában érzések, gondolatok és szelektált emléket. Mit csinálunk ilyenkor erőszeretettel, amikor eljutunk oda, hogy a Dezsővel nem lehet élni? Hogy egyszer csak visszamenőlegesen összegyűjtjük a mostani értelmezéseinknek, gondolatainknak és érzéseinknek megfelelő emlékeket. Ez a folyamat nem tudatos. És visszamegyek a múltba, és az, hát 5 évvel ezelőtt is így volt. Hát te jó, hát az elején így volt. Hát hogy nem tűnt ez föl? Hát már az elején ez. Hát akkor viszont vége van. Hát most tudatosul benne. A legelejétől kezdve. Azok az emlékek, amikor lehúzta a vécét, törlődnek. Már csak azért is, mert az a normális, ugye? Tehát ez nem tűnik föl, mint hogy tudjátok, műtötték a térdem. Hát miért kéne tudnotok ezt, mert tudjátok. Nem kell tudni. Miért? Ezt. És a... ezért nem tudok még rendesen járkálni. Hát járkálni még valamennyire, csak hogy ugrálni nem tudok, ez a baj. És miért akartam ezt elkezdeni mondani? Annyira lekötött a jobb térdem, hogy a jobb agy féltekén meg blokkolódott. Az emlékek törlődnek, hogy és már... Na, mindegy, nem tudom. Tehát szelektáljuk az emlékeket. És már csak azok vannak meg, amelyek a jelen állapotunkat megerősítik. Ez nagyon hasonlít arra, hogyan a séma működik. Vannak érzések és gondolatok, de az emlékek, ha visszamegyünk, azt mondjuk, mindig is így volt. Sose szerettek. Senkinek nem voltam fontos. Halljátok ezeket a kifejezéseket? Azt mondta egy zseniális terapeuta, mikor valaki szomorúan sóhajt, és ezt a két kifejezést használja, hogy soha és mindig, tudjuk, hogy regresszióban van. Tehát, hogy egy gyerekkori élményvilágnak a gyökerzettségéből beszél, mert a soha meg a mindig az a gyerekvilága, mert nincs idő. Nincs időtávlat, az időnek a fölfogása. Ezért a gyereknek hiába mondjuk, hogy még körülbelül 97-et kell aludni karácsonyig. Hát azt tudja mondani, hogy nincs karácsony. Anya, sosincs karácsony, ez szörnyű, mert tegnap sem volt, ma sem volt, sosincs karácsony. Mindig csak ezek a rohadt hétköznapok vannak. Tehát az történik, hogy megtörténik az emlékeknek ez a szelekciója, ami föl se tűnik nekünk, hogy nem csak így volt, amit úgy fejezünk, hogy soha senki nem szeretett, senki nem törődött velem, senkinek nem voltam fontos. Velem mindig így bántak. Miért mindig velem történik ez? Érzitek ezt a vágyat a tisztulás iránt? Hát ez az én közegem. Jó. Oké. És mi a negyedik? Ugye már elfecsegtem, csak akkor még egyszer. Gondolatok, érzések, szelektált emlékek, és az ehhez a háromhoz kapcsolódó érzetek fizikai, testi állapot. Hát nyilván csökkent érkészség, szégyen, ott otthon, egyedül. Hát persze, hogy egyedül. Na, hát ez kár volt mondani, hogy egyedül. Hát kivel? Hát akkor otthon egyedül siratom a sorsom, rettenetes gondolatok gyötörnek, és persze, hogy gondolok arra számtalan évre, amit szintén egyedül. Jó, hát voltam Albiba is, de hát jó, ezt hagyjuk. Jó, ez az Albi, ott is micsoda emberekkel kellett együtt élnem. Még akkor inkább egyedül élnem. Jó, hát mondjuk egy gyógyír azért vanna. Hát tényleg egy. Jó, hát azért a nők lapja azért, az mindig elérhető. Mindegy, valami, de úgy egyébként most megkérdeznénk, hogy ezért milyen fizikai állapot, hát szól. Nincs kedvem fölkelni se, lefeküdni se, hogy elalszom itt a hol, mindegy, elalszom. Hát nem tök mindegy, érted? Hova zuhanyozza? Kinek? Kinek? Kinek az az illatfelhő? Minek? Mi poratkának? Ugyan? Jó lesz én, majd. Mit számít? Jó, szóval megpróbáltam föltárni, hogy mi a sémának a tartalma. Gondolatok, érzések, emlékek, fizikai állapotok. Azután, jó, Feri, ezt egy picit hosszan mondtad, légy szíves, rövidebben válaszolja a következő kérdésre, mert a következő kérdés az, hogy hogy kapcsolódik ehhez a cselekvés? A cselekvés nem a séma része, de a sémához kapcsolódik. A cselekvést úgy értelmezhetjük, mint válaszadást a sémára. Háromféle alapvető cselekvési módot különböztetünk meg. Az első, a séma bekebelez bennünket. És minden a séma logikájára megy bennünk. Ez azt jelenti, hogy amikor azt tapasztalom, hogy nem engem neveznek ki, vagy nem nekem köszönik meg, vagy szinte észre se vesztek a közértbe. Van még olyan, hogy közért. Mondjuk csak az öregek mondják, hogy közért. Jó, a közértben. Akkor azt mondom, na, jó van, tudom így, hogy tulajdonképpen szinte láthatatlan vagyok, nem számítok. Tudom ezt. Benne vagyok a sémába, ezt tartom a valóságnak. Második lehetőség, elkerülök minden olyan helyzetet, ami megerősítené és fölelevenítené bennem a sémával kapcsolatos érzéseket, gondolatokat, emlékeket, fizikai állapotokat, mert tudom, hogy az milyen vacak. Ezért legjobb, ha nem is megyek emberek közé. Nehogy ott az összehasonlítás révén pocsékul kelljen éreznem magam. Én el nem megyek semmiféle bálba, meg semmiféle választatok táncot erre a testre. Hülye vagy? Milyen választatok táncot? Az utolsó programol, évnyitó buli, kinek? Persze, évnyitó buli. Nem én, szépen veszek egy családi jégkrémet. Otthon nézek romantikus filmeket. Ennyi? Az legalább valami, az a biztos. Ó, kicsit szipogok, mindegy, de legalább nem nekem rossz. Ez a séma elkerülése. Most csak majd ide el akartam jutni, de már most nem bírom ki, hogy mi történt velem nyáron, azon túl, hogy megműtötték a térdem, őt. Hát ez azt jelentett, hogy annyira rossz állapotban van a térdem, hogy egy hónapig nem is állhattam rá. Két mankó, tik-tik-tik-tik. Ez elég életképtelen helyzet volt. Kiszolgáltatott és tehetetlen. Tényleg így volt. Sajátos élményvilágot hozott ez, egész regresszióba csúsztam. Tényleg, nagyon. Az összes lelki nyomorúságom föl elevenedett bennem. Hát tényleg, az egyedül. Még jó, hogy néha ettem. És a... Mi történt velem? Hát azért valaminek kell lenni, de még akkor nem kezdődött az olimpia. Hát valami, na mi is legyen. És ide jövök hozzátok, barinőkhöz. Képzeljétek el, ezt tudjátok, nagyon bensőséges. Rákaptam a romantikus filmekre. Az történt, hogy elkezdtem romantikus film fogyasztóvá válni. Ténylegesen, először napi egyet néztem csak meg. De hát értitek, aztán úgy svungba jöttem. És hogy lendületbe jöttem, elmondom a csúcsot, hogy de csak kedves vagy. Ez neked most betett? Ez volt idén az utolsó alkalom, hogy itt vagy? Tényleg elkezdtem romantikus filmeket nézni, és ezzel együtt az történt, hogy már ment az olimpia, de nem bírtam lejönni róla, érted? Te nem úgy van az, hogy na, megvan ez az élmény. Voltak ilyen mélypontjaid? Jó, tehát nem bírtam lejönni, tehát akkor az így, hogy hajnalban fölkeltem 1:30-kor, hogy megnézzem, érted, hogy Cselaci. Az ment 5-ig, kicsit szundibundi. Hát, de azért mégiscsak még a biológiai rendszerem jól működött, 8 fele fölébredtem. Hát fölébredtem.
Hát főleg, hogy ugye mondjuk sokat nem mozogtam. És akkor fölébredtem, és a csúcs az volt, mikor reggel 8-tól 10-ig megnéztem egy romantikus filmet. Hát szóval így éltem, amit én nyaraltatok, és szörföztetek, és nem tudom, mit csináltatok, rafting voltatok. Bepótoltam 49 év romantikus film hiányai. Jó. Hogy kanyarodtam ide? Elragadott titeket a... Te vagy a barinőm. Jó, nem férjésbe. Szóval, onnan indultam ki, hogy a cselekvés nem a séma része. A sémából indul el, de a sémára adott válaszként értelmezhető. Tehát megvan érzés, gondolom, nem mondom végig. Belemegyek, ellep, totálisan a séma logikája, azt mondom, ez a valóság, nincs rálátás, egyszerűen csak szenvedek. Tényleg nem sokat érek, pik, nem mondom. Második volt ez, hogy elkerülöm azt, ami bennem a sémának a világát, fájdalmát, mindent föl eleveníteni, és a harmadik pedig, hogy túlkompenzálom a séma logikáját. Hogy a lehető legmesszebb kerüljek attól, amit a séma bennem kiváltana. Ezért például kitalálom, hogy keddenként legyenek alkalmak. Az nagyszerű. Mert így tudom a legjobban elrejteni, hogy mennyire be vagyok rezelve. Túlkompenzálás. Ugye valaki elkezd nagy képüsködni, hogy egyébként belül szorong és aggódik, az a félelme, hogy egy senki és egy nulla, és akkor azt megpróbálja túltolni, hogy ez legyen a legmesszebb tőle. Ez a három cselekvés volt, nem része a sémának, válasz a sémára. Feri, most megint légy szíves, egy mondatba válaszolj, hogy tulajdonképpen a séma döntően és alapvetően mit vált ki az emberből? Hogy is működik az? Ha egy mondatba kéne válaszolnom, akkor azt mondanám, negatív érzelmi világ állandósul bennünk, és ez a negatív érzelmi világ, ez újból és újból aktív lesz akkor, amikor olyan helyzetekbe kerülünk, ami emlékeztet bennünket arra a helyzetre, amely helyzetben a séma kialakult. Tehát például egy nagy családban vagyok, van három tesóm, én vagyok a harmadik, az elsőt még nagyon várták, a másodiknál próbálták, hogy ott legalább nem rontják el, amit az elsőnél, és hát én voltam a harmadik, azt már tudjuk jól is csinálni, rosszul is, már nem számít. Viszont a negyedik volt az utolsóra, nagyon figyeltek, az hú, hát nem, több nem lesz, akkor mégiscsak, na itt azért még mindent bevetünk, és hát akkor egy kicsit így elhanyagolódtam, nem? Hát igen. Igen, tehát látom, hogy mások boldogok, olyan elhagyatva érzem magam. Ez elhagyatottság séma. Látom, hogy csak valahogy én maradok ki mindig. Szóval valahogy, aki fontos, az mindig eltűnik az életemből. Van valahogy meghal, vagy csak elmegy, vagy csak elhagy. Lehet, hogy nekem ez a sorsom. Nem tudom, testvéreim megházasodtak már, csak hogy én maradtam így. Valahogy mindig ez történik el engem, mert valahogy mindig elhagynak a pasik. A nők. Ez az elhagyatottság séma. És amikor például körbe megy az e-mail, hogy gyertek el, nem tudom, egy céges valami. És valami miatt én vagy nem nyitom meg, vagy valami miatt nem jön át, beborít a séma világa. Hát azok a helyzetek, amelyek emlékeztetnek arra a helyzetre, amikor a séma kialakult, egyszer csak mint egy tölcsérbe leszívódok. Nem látok ki belőle. Ha, és akkor megint a háromfajta cselekvési választ adom. Vagy azt mondom, mindig ez történik, vagy azt, hogy soha sehova nem fogok elmenni ezeknek. Vagy pedig megőrülök, és azt mondom, majd ezek a társaság motorja. Na, majd ide figyeljek. Ha én vagyok a főnök, akkor muszáj meghívni. Ha már a gyerekkorról volt szó, akkor azt szeretném kérdezni, hogy mi az, hogy alapvető fizikai érzelmi szükségleteket nem kap meg egy gyerek? Mik ezek az alapvető fizikai szükségletek, amelyeket ha nem kapunk meg, akkor a sémák kialakulnak?
Öt ilyet ismerünk. Az első, ez, hogy kötődhessünk, kapcsolódhassunk, fizikailag, érzelmileg elérhető legyen számunkra legalább egy személy. Tehát nem a Maci, nem a Barbapapa, mondjatok még a kis vakond is jó lenne, ha ember lenne, de sajnos még csak vakond. A rumcájsz. De tényleg ez egy fogós kérdés. Rumcájsz vagy rumcájsz? Ez az. Én 40 évig rumcájsznak mondtam, egyszer csak láttam, hogy nem, ő is alkoholista. Rumcájsz. Tehát az első alapvető gyermekkori fizikai érzelmi szükséglet, tartozhassak valahova, szükségletekre alapvető módon kapjak választ. Legalapvető fizikai érzelmi szükségletekre kötődés. Második, ami jól kiegészíti ezt, autonómia utáni igényem, hogy anya ne az alapján szorongasson, puszilgasson, dédelgessen, abajgasson, nyalogasson, hogy neki mi jó. Éppen mikor van hozzám kedve, mikor érzi azt, hogy jó lenne jó anyának érezni magam, és akkor ezért most ad nekem 20 puszit, hanem hogy én kérek-e puszit, vagy nem. Hogy most el akarok-e menni játszani, el akarok-e szaladni, el akarok-e távolodni. Autonómia iránti igény, ahol átélhetem azt, hogy van valami önállóságom, valami szabad terem, szabad levegő, szóval autonómia iránti igény. Harmadik igény, alapvető gyermek szükséglet. Ez az, hogy gyerekként szabad legyen nekem lennem, kifejeznem magam, sírnom, valami hiányozhasson, kérhessek, kérdezhessek, valami ne esse jól, tiltakozhassak, vágyakozhassak, ez. Az önkifejezés, alapvető önkifejezésnek a szükséglete, hogy ezt ne tiltsák meg nekem. Látjátok, ez elég durva sor, hogy lehessek, kérdezhessek, akadékoskodhassak, elakadhassak, fájhasson, ordíthassak, szomorulhessek, érzéseimet kifejezhessem. Negyedik, ez fog nektek tetszeni, játék, spontaneitás iránti igény. Nem is kell ezt továbbra hozni. Játék. És az ötödik gyermekkori alapvető szükséglet, hogy rendben van a játék, de ugye ismerjük, hogy gyerekek hogy játszanak, ha nincsenek szabályok. Hát akkor agyonütik egymást. Tehát keretek, szabályok, valami, amihez ezt a spontaneitást, kreativitást, szabadságot mégiscsak igazítani lehet. Valami, amiben az valahogy egészségesen tud fejlődni. Szabályok, keretek, amiket kapunk, hogy jól tudjunk növekedni. Ez öt alapvető gyermeki szükséglet. Na most, jó, Feri, ez már most kezd sok lenni. Már nem emlékszem a három negyedére, még az első sztorira emlékszem. Erre az a válaszom, hogy ez mindenkivel így van, ne aggódj, hogy rendben van, itt van ez az öt szükséglet, de mi történik akkor, amikor gyerekkorban megsérülök, és kialakul a séma? Négy dolog történhet velünk. Nagyon egyszerűen szólva az első, valamiből túl sokat kapunk. Ez akár az elkényeztetés is lehet. Az elkényeztetés ugyanis legalább ugyanannyira nem a gyerek szükségleteit veszi figyelembe, mint az elhanyagolás. Ezért azt szoktuk, az elkényeztetés egy jó dolog, csak hát egy picit, na, kicsit túl cukros, nem? Az elkényeztetésnek a hatása ugyanolyan krónikusan rossz lehet, mint az elhanyagolásé. Eltávolít engem a saját szükségleteimtől. Tehát túl sokat kapok valamiből. Lehet, hogy a szabályból kapok túl sokat. Lehet, hogy állandóan ott kell lennem anyánál, abból kapok túl sokat. A kötődés, az a tartozásból kapok túl sokat. Lehet, hogy anyukám állandóan azt mondja, jaj, Pistikém, játsszál már egyedül. Te már nagy fiú vagy. De hát 2 éves vagyok. Hát az anyámnak jó lenne, ha én egyedül ellennék, ugye? És akkor ő, nem tudom én, a Facebookon kikereshetni az első szerelmét. Hát én meg tudom érteni, hogy miért kéne nekem a kockákkal 1 óra 45 percig egyedül játszani, nagy élvezettel. Hát csak na, most 2 éves vagyok, és 6 perces.
Tehát úgy alakul ki a séma, hogyha gyerekkorban valamelyik szükséglettel kapcsolatosan túl sokat kapok valamiből. A másik, ezt rögtön ki tudjuk találni, ha abból a szükségletből, fizikai érzelmi szükséglet, túl keveset kapok. Hát ezt nevezhetjük elhanyagolásnak, relatív elhanyagolásnak. Ugye, hoztam nektek ezt, azért kicsit, ez a nyáron azért kicsit fájt. Nem ti okoztátok, csak hogy eszembe jutott, hogy tudjátok, hogy apukám pilóta volt, anyukám meg stewardess volt, és akkor jöttek, mentek. Hát csak nekem kellett otthon lenni mindig, ugye, mondták, hogy gyerek vagy. És akkor megvan az élményem a rácsoságyjal. Rácsoságy? Anyukám betesz a rácsoságyba, nem tudom, betakar, ugye tök melegen van, érted, izzadok, mint az állat, de betakar, mert ő jó anya. És akkor hát mondja, hogy aludj, Ferikém, vagy pihenj, érted? Hát ne vicceljünk, már másfél éves vagyok, mert hova pihenjek? Jó, tehát mindegy, anyukám a maga számára megnyugtató utasítást ad nekem, amivel ő megnyugszik, hogy az így rendben van. Távozik. Én pedig, nem tudom, elkezdem nézni azt, ahogyan a nap besüt, és akkor van egy csík, ahogyan az a csíkot nézem, és azért így megy lefele. Na, értitek? Nem mondom, hogy úgy megzavarodtam a stimuláltságtól. Látok egy ilyen koszfoltot. Mikor éri el a koszfoltot? Most elérte. Na, bekapod? Most bekapta a koszfoltot. Na most. Kiköpte a koszfoltot. Most másfél órás történetet szedtem így össze rövidre. Tehát ott vagyok gyerekkor, beraktak a rácsos ágyba. És ez érdekes az, hogy tulajdonképpen van egy ikertesom, őt is berakták a rácsos ágyba, nem emlékszem rá. Hát valószínűleg annyira belehullottam ebbe a magányos valamibe, hogy benn vagyok a rácsos ágyba, szóval valahogy nem tudom. Tehát nem tudom ez, hogy volt. Magánzárka. Ez az élményem. Szóval ott vagyok a rácsos ágyba, és de tényleg nem bírok szabadulni ettől a gyerekkori emlékemtől, és ezért most ezzel traktállak benneteket. A pisilős történetet nem mondom ma el. Tehát azt most kihagyjuk, hogy az történik, hogy ott vagyok, nem tudom, egy éves vagy másfél, és megőrülök az unalomtól. Te olyasmit kértek tőle, próbálok rendes fiú lenni, mert hát, ha akkor majd szeretnek, ugye, vagy valami. Nem bírok aludni, hogy valami történjen, ugye, anyukám nem tette be a tabletet a rácsoságyba, ez volt a baj. Ha berakta volna kicsit, azért csak, hogy mondjam, azért ma már informatikus lennék. Hát egy ilyen kósza, mindjárt mondom, egy kósza gumisűnöm volt. Gumisűn, nekem ez jutott, értem. Tablet mindenféle alkalmazással, meg két évesen személyre szabod, persze. Gumisűn. Néha szóltam, eddig tönkre nem ment ugye a hangja. Ezt csináltam. Így volt. Azt, amikor 4 éves voltam, odaadtam nagypapámnak. De tényleg így volt, hogy odaadtam neki. Mert hát a gumisűn volt az egyetlen személy, aki törődött velem. Tényleg, hát úgy érte, hogy mindig ott volt, anyukám, nem? És akkor egyszer csak emlékszem, anyukám azt mondja, hogy Ferikém, nagypapa nagyon beteg. Tényleg így volt, rákos volt a nagypapám. És azt mondja, hogy hát most elmegyünk, meglátogatjuk őt az Arany János utcába, nagymamádékhoz elmegyünk, ott meglátogatjuk, és akkor be kellene majd menni, de ne ijedj meg ezen, hogy nagypapa most beteg, és nem lesz jól, de hát valamit vigyél neki ajándékban, annak biztos örülne. Hát körbenéztem a rácsos ágyba, érted? De tényleg, a lepedőn kívül nem volt semmi más. Valami fénycsíkot szívesen vittem volna a nagypapának, és mindig eltűnt egy idő után, ezt nem tudom. Hát odaadtam neki a gumisünt. Tényleg így volt. És akkor emlékszem édesanyámnak a párás tekintetére, hogy milyen aranyos kisfiú vagy, Ferikel. Odaadtad az egy szem gumisünt. Hát oda, mert mondjuk, igen, nem mondom, hogy nem untam már meg egy picit. De most ott tartok még, hogy a rácsos ágyban vagyok, és hogy egyáltalán valami tablet helyett legyen. Hát én ezt csináltam, értitek? Ez volt az első néhány edzés. Így edzettem.
És ezért elkezdett a rácsoság a padlón mozogni. És most jön a szüleim zseniális prevenciója, hogy hogyan lehet, miután megértették, hogy mi is történik, jobbra fordítani mindent. Nem volt rá tulajdonképpen... az volt a jó, hogy egy nagyon egyszerű, okos választ adtak erre, mégpedig néhány csavar és klipsz, és lecsavarozták a rácsoságyat. Szóval, hogy jöhet létre egy séma gyerekkorban? Nagyon sokat kapok valamiből, nagyon keveset kapok valamiből, vagy egyáltalán nem kapok belőle. Rengeteg szabály van, nem enged meg játszani.